Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szabados Gábor sportközgazdász. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
A legtöbb fontos liga sorozat véget ért labdarúgásban az elmúlt napokban, hetekben. A topligák is befejeződtek, óriási meglepetés talán nem volt, bár az olasz bajnokságban nagyon sokáig szoros volt a csata. Melyek voltak a fő trendek az elmúlt 9-10 hónapból?
Az az alapvető igazsága a sportgazdaságnak, hogy hosszú távon a nagyobb költségvetéssel működő csapatok győznek, ez most sem borult fel. Tehát nem volt olyan Leicester-szerű, csodaszerű győzelem, vagy akár még csak olyan sem, mint mondjuk a tavalyi szezonban a Leverkusennek a bajnoki címe. Tehát stabilan, ugye azt nézzük, hogy egy Bayern München, egy Barcelona, egy Liverpool, egy Paris Saint-Germain nyeri a nagy bajnokságokat, és akkor még tulajdonképpen a Napolit is ide vehetjük. Igazából, ami mondhatjuk, hogy figyelemre méltó, az nyilván az angol bajnokságban a Manchester City-nek a gyengélkedése, és ezt ugye nem csak az angol bajnokságban, ezt a bajnokok ligájában is láttuk önmagában, tehát ennek a szezonnak azt gondolom, ez egy hatalmas meglepetés, amire senki nem számított. Ennek éppen ellenpontja volt ugye a Liverpoolnak a szereplése szintén az angol bajnokságban, tehát nem csak azért nyerték ilyen nagy fölénnyel az angol bajnokságot, mert a Manchester City gyenge volt, hanem a többi csapathoz képest, és ugye abszolút értékben is, tehát a pontok számát látva is. Tehát az, hogy a Premier League-et valaki ilyen nagy fölénnyel tudja megnyerni, az mindenképpen figyelemre méltó, főleg úgy, hogy egy újonc edzővel, Liverpool esetében újonc edzővel. Azt gondolom, hogy a többi esemény az nagyjából kiszámítható volt, az, hogy mondjuk a Bayern és a Paris Saint-Germain dominálja a német és a francia bajnokságot, az, hogy Spanyolországban ugye a Barcelona és a Real Madrid fog harcolni a bajnoki címért, arra talán nem lehetett számítani, hogy ilyen Barcelona fölény lesz a végén, de igazából ez sem olyan nagy különbség. És igazából az, hogy Olaszországban ilyen kiélezett volt, gyakorlatilag egyedül, a topligák közül ilyen kiélezett volt a verseny. Abból a szempontból az sem meglepő, hogy ott ezek között a csapatok között nincsen akkora anyagi különbség, tehát egy kiegyensúlyozottabb ligának tekinthető. Más kérdés, hogy az egyetlen csapat, amelyik kiemelkedik anyagilag a mezőnyből, a Juventus, az éppen ugye nagyon gyenge szériában van, nem csak ebben a szezonban, hanem korábban is. Tehát ebből a szempontból ez megint csak, ha csak a számokat nézzük, meglepetés, de egyébként az elmúlt évek tendenciáit nézve nem.
Szezon közben talán még mondhattuk azt, hogy a Nottingham Forest szereplése a Premier League-ben kiemelkedő, harmadik helyen is állt a tabellán, sőt, lehet, hogy voltak olyan pillanatok, amikor még az ezüstérmére is volt némi esélye az Arsenallal szemben, de aztán a szezon végére kipukkadt.
Ez valóban így van, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a sportban csak a végeredmény számít. Tehát nem a bajnokság 20. fordulójában kell jó helyen állni, hanem a 38. fordulóban, most éppen a Premier League-ben, ahol ugye 38 fordulót játszanak. Tehát azok a mondatok, most csak egy másik sportágból hozzunk példát, hogy ha még lett volna 2 méter, akkor megelőzöm, de az nem 203 méteres gyors úszás, hanem 200 méteres gyors úszás. Így kell felkészülni, mindenki arra készül. Ugyanez igaz labdarúgásban is mindenhol. Tehát igazából a szezonvégi tabella az, ami számít. Nyilván ugye lehet azt mondani, hogy ha esetleg máshogy van az időzítés, persze, de alapvetően mindig az számít, hogy mi a végeredmény. Ugyanez igaz egyébként egyetlen mérkőzésre is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy milyen nehezen nyert az esélyesebb csapat, de nyert, és éppen ez adja a különbséget az erősebb és a gyengébb csapat, most megint csak a gazdasági kifejezést használjak, a nagyobb és a kisebb költségvetéssel dolgozó csapat között, hogy jobban tudja a saját fölényét érvényesíteni, akár könnyen, akár nehezen, de érvényesíti.
A Barcelonáról viszonylag sokat beszéltünk az elmúlt években, nagy gazdasági nehézségek voltak az egyesületnél, de most mégiscsak spanyol bajnok lett, mennyit profitálhat ebből a katarán sztárklub? Helyre teheti-e valamelyest a mérlegét, illetve biztosított lehet-e a jövője azzal, hogy viszonylag sok fiatal sztár is van a csapatban, és ebben a szezonban még ha volt is egy megbicsaklás, volt egy olyan szakasz, amikor a Real Madrid átvette a vezetést a tabellán, a szezon első részében és a hajrájában is egyértelműen a Barca volt jobb.
nyugodtan mondhatjuk, igen, hogy ez a Barcelona szezonja volt Spanyolországban, és azt gondolom egyébként, hogy az elődöntők előtt mindenki azt gondolta volna, hogy a Bajnokok Ligáját is a Barcelona fogja megnyerni, tehát Európában is talán a legdominánsabb futballt játszották, tehát az, hogy az Inter ki tudta őket verni az elődöntőben, az hát igazából ahhoz tudnám hasonlítani, amikor José Mourinho Interje ugye 2010-ben ugyanígy Pep Guardiola Barcelonáját az elődöntőben kiverte, tehát olyan szintű meglepetésnek. Tehát valóban sportszakmailag nagyon komoly teljesítmény nyújtott a Barcelona. Jegyezzük meg, hogy itt is egy újonc edzővel, már olyan értelemben, hogy akinek ugye az első szezonja ez a klubbal, Hansi Flicknek. És ugye a Barcelona gazdasági problémái azt gondolom, hogy azért sokak számára ismertek, akik követik a sajtóban az eseményeket. Ugye ez azért nem hat ki feltétlenül a sport eredményekre, mert gyakorlatilag a klubvezetés nem hajlandó elfogadni azt, hogy anyagi problémák vannak, és olyan értelemben előrefele menekül, hogy ahelyett, amit egyébként gyakorlatilag minden más klubnál egy ilyen helyzetben csinálnának, hogy visszafogni a költéseket, nem igazolni komoly sztárokat, adott esetben el is engedni olyan játékosokat, akiknek magas a fizetése, és bevállalni azt, hogy esetleg néhány éven keresztül nem leszünk ott az élmezőnyben, hanem mondjuk ott a középmezőny elején, negyedik, ötödik, hatodik helyen leszünk, nem leszünk Bajnokok Ligájában, de ez alatt azért kicsit összeszedjük magunkat, stabilizáljuk a költségvetést. Na, a Barcelonánál ilyesmiről szó sincs, hanem szó szerint előrefele menekülnek, tehát a klubvezetés azt csinálja, hogy a jövőbeli bevételek terhére értékesít, hajt végre értékesítéseket, gyakorlatilag a jövőbeli jogait adja el, olyan, mintha hitelt venne fel, csak nem arról van szó, hogy egy bank ad most pénzt, amit a jövőben visszafizetünk, hanem befektetési vállalkozások megveszik azokat a jogokat, például televíziós jogokat, vagy egyes kereskedelmi jogokat, amelyeknek a bevétele a jövőben majd hozzájuk fognak befolyni, és nem a Barcelonához. Tehát ez nyilván a Barcelona kasszájából a jövőben hiányozni fog. Ez egy nagyon kockázatos lépés, ez csak akkor működhet, hogyha a Barcelona olyan szezonokat produkál, amilyeneket a mostani szezonban, vagy akár még jobbakat, tehát értve ez alatt, hogy mondjuk Bajnokok Ligájában is még sikeresebben szerepel, mert csak így tudják ezzel a stratégiával ezt a helyzetet kezelni. Ha nem, ha gyengébb szezonok jönnek, ne adj Isten egy ilyen Manchester City-szerű nagyon gyenge szezon, akkor az nagyon komoly anyagi problémákat okozhat. Tehát igazából penge élen táncol mondjuk így a klub, és az fogja eldönteni ezt a kérdést, hogy ténylegesen ezek az eredmények tudnak-e olyan plusz bevételeket szállítani. Ez az év, ez nyilván nagyon bizakodásra adhatok ott a Barcelona szurkolóinak és a vezetőinek. Én azt gondolom, hogy ebben azért van egy nagymértékű szerencse is, és most nem a mérkőzések alakulására gondolok, de amikor mondjuk a mostani Barca vezetés, ugye Joan Laportával ezt a pénzügyi előrefele menekülést elkezdte néhány évvel ezelőtt, akkor még épésszel senki sem gondolhatta például, hogy egyszer csak lesz egy Lamine Yamalunk, már vagy az ő gondolkodásukban, mert nyilván persze lehetett tudni szerintem már akkor, hogy nagyon jó játékos lesz, de az, hogy ilyen gyorsan így berobban a felnőttek közé, az nem, és azért ugye most nyilván kiemelhetnénk más játékosokat is. Most persze mondhatjuk azt, hogy ez nem, tehát nem szerencse, hanem nyilván a Barcelona utánpótlás nevelő akadémiájának, a La Masiának a sikere és az elismerése.
És azért voltak idősebb sikeres igazolások, tehát az, hogy Lewandowski 36 évesen is még a topon van.
Így van.
Vagy hogy Rafinha a Leeds United-es remeklését a La Ligában egy Barcelonánál is ilyen szintre tudja fejleszteni, és ugye gyakorlatilag az elmúlt szezonja szenzációs volt, tehát ez még ahhoz képest is 2-3 lépés pluszban.
Ez egy teljesen egyértelmű, tehát például nagyon jó példa, akár Lewandowski, akár Rafinha, mind a kettő besülhetett volna. Tehát Lewandowski is már abban a korban érkezett, amikor egy kicsit úgy érezte az ember, hogy a Bayern München után levezetni akar, amit talán nem Barcelonában kéne megtenni, de ugyanazon a szinten tudta folytatni. Ez nagyon sokaknak nem sikerül, és hangsúlyozom, hogy főleg ilyen korban. Tehát tényleg nagyon, tehát ebben is azt gondolom, hogy nagyon nagy lutri volt a Barcelona részéről, de bejött. Tehát tényleg hatos dobtak, amikor itt elkezdtek szerencsejátékozni. Jöhetett volna egy olyan időszak, mint ami azért néhány évvel ezelőtt volt, hogy ugye a Xavi Iniesta féle generáció után ott volt egy luk a Barcelona utánpótlásában, amikor hirtelen nem jött ki senki. Ez folytatódhatott volna, ehelyett most jött Yamal, meg jöttek mások. Tehát azért ez jól mutatja, hogy persze nem, ez nem szerencse, de az igen, hogy ők azért ilyen gyorsan fel tudták venni ezt a tempót, és ilyen szintre tudták emelni a klubot.
Volt egy olyan része a szezonnak, amikor a Real Madrid is biztató helyzetben volt, aztán végül mondhatjuk azt, hogy a királyi gárda szintjéhez képest ez nem volt egy sikeres idény. Edzőváltás is történt, viszonylag hamar bejelentették, már a klubvilágbajnokságon is Xabi Alonso dirigálja a csapatot, Carlo Ancelotti pedig már a brazil válogatottért felel, de összességében egy kevésbé sikerült szezon, ha nem is megrengetheti, de mekkora kárt okozhat a Real Madrid presztízsében.
Nyilván soha nem jó, de azért bőven túlélhető. Volt már azért ilyen, és persze azt nyugodtan mondhatjuk, tehát Real Madridnál, ha nem nyersz trófeát, akkor ez egy rossz év. Ez teljesen egyértelmű. Azt gondolom, hogy azért itt azokkal a változásokkal, tehát akár az, hogy elment Ancelotti, jött Alonso, akár az, hogy Modric távozik, tehát ez azért olyan impulzusokat ad szurkolóknak és a klub körül dolgozóknak, hogy nem úgy tekintenek a jövőbe, hogy te úristen, volt egy nagyon gyenge szezonunk, és akkor most mi lesz? Amúgy sem szokás, ugye ezt szokták mondani, ez a Real Madrid GNS, DNS, hogy hát azért mindig úgy mennek a pályára, hogy nyerni akarnak, és a Bajnokok Ligájában ezt nagyon sokszor láttuk, hogy ezzel tudtak is nyerni. Tehát ez amúgy sem lenne jellemző, de ráadásul azt gondolom, hogy most ezek a változások azért hoznak olyan pozitív impulzusokat, hogy ugyanúgy, tehát azt gondolom, hogy a következő bajnokságban nyugodtan lehet ugyanolyan szinten a Barcelona és a Real Madrid, ugyanúgy megnyerheti a Bajnokok Ligáját a Real Madrid, mint bármelyik korábbi esztendőben, és azt azért látni kell, hogy az a generációváltás, amit Ancelotti tulajdonképpen ott a Ronaldo Benzema féle társaságtól elindulva mostanáig végrehajtott, nagy részben végrehajtott, kb. Modriccsal távozik ugye az utolsó ilyen játékos, tehát ez a generációváltás összességében azért jól sült el, tehát azért menet közben is jöttek a trófeák, abszolút nincsen ok aggodalomra, és hát nyilván nagy kíváncsisággal várja mindenki, hogy Xabi Alonso mire lesz képes ezzel a csapattal.
Illetve azt, hogy a védelmet hogyan sikerül megerősíteni. Luka Modric távozása egyébként még így is fájó sok Real Madrid szurkolónak, pedig hát egy 40 körüli játékos általában egy top csapatnál már ritkán állja meg a helyét, de állítólag Xabi Alonso szerette volna, hogyha marad. Összességében egy ilyen szintű klubnak, mint a Real Madrid, persze nem sok ilyen van, presztízsveszteség lehet az, hogyha egy 40-es játékos a keretben van?
Önmagában az, hogy 40 éves játékos van a keretben, az nem. Tehát nyilván ezzel nincsen probléma. Próbálom belehelyezni magam a Real Madrid vezetőinek a fejébe. Én inkább azt gondolom, hogy az lehetett a probléma, hogy attól féltek, hogy Modric már nem fog kapni annyi játékpercet, amennyit az ő tudása, presztízse alapján megérdemelne, és ez feszültségeket okozhat. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon is reális veszély. Tehát inkább ez lehetett az ok, hogy egyszerűen ne padoztassák, kvázi ne alázzák meg azzal, hogy folyamatosan a padon ül, hiszen azért nyilván ebben a korban már bőven lehet az, hogy nem tud akár még csak rövidebb ideig is olyan szinten teljesíteni. Tehát ez egyfajta ilyen biztonsági megoldásnak érzem. Önmagában már az, hogy ilyen sokáig volt a Real Madridnál, és ilyen sokáig tényleg meghatározott tudott lenni, ez azért már igazából cáfolja azt, hogy azt gondoljuk, hogy ez ciki lenne egy ilyen szintű csapatnál. Egész egyszerűen úgy érzem, hogy azt gondolták, hogy most van az a pont, amikor már nagyon kritikus lenne az, hogy ténylegesen tud-e kapni annyi játékpercet, amennyit megérdemel.
Érdekes azt megemlíteni, hogy mondjuk azok a sztárok, akik 10-15 évvel ezelőtt meghatározó irányító játékosok voltak, éppen mondjuk a Real Madridnál Özil, vagy a Barcelonánál egy rövid ideig Fabregas, bár ugye ő azért eléggé Xavi és Iniesta árnyékában volt, és ugye mindkét játékos aztán Premier League-ben is szerepelt, sőt Fabregas az Arsenalos fiatal pályafutása után, amikor talán játékban a legjobb volt, a Chelsea-vel lett angol bajnok. Tehát, hogy az ő esetükben Luka Modric idősebb, és mégis mondjuk 8-9 plusz évet rátett a csúcs futballra, míg Özilnek és Fabregasnak a 30-as évei elején véget ért ez.
Ez valóban nagyon-nagyon személyfüggő. Tehát ezt nyilván meghatározza a genetika, meghatározza a motiváció, meghatározza az egészséges életmód, tehát ki mennyire tud erre figyelni. Amire azt gondolom, profi szinten ebben már nincsen nagy különbség nyilván, de ezt nagyon sok apróság meghatározza, hogy ki tud hosszú távon ott maradni a futballban. Most már azért ugye egyre több olyat látunk, hogy 40-hez közel is csúcs teljesítményt tud nyújtani valaki. Nekem egyébként, ha már ilyen összehasonlításokat hozunk, nekem a kedvenc összehasonlításom az Wayne Rooney és Cristiano Ronaldo, akik ugye együtt játszottak annó a Manchester Unitedben, gyakorlatilag egyidősek, és hát ugye, ha megnézzünk egy képet a most már edző Rooney-ról, tehát senki nem gondolná, hogy az a kicsit pufók szakállas fickó az ugyanabban a korban ugyanúgy együtt játszott Ronaldóval, mint ahogy ő mondjuk most kinéz és meg mindig futballozik.
Az átigazolásoknál egyébként ez mennyire kalkulálható? Mert végül is egy klubnak sem mindegy, hogy azt gondolja egy játékosról, hogy a 30. születésnapja környékén már egyértelműen erősen lefeléivel, vagy pedig 35 felett is tud nagyon magas szinten futballozni, mint ahogy azt tette az elmúlt években Luka Modric, és ahogy ezt teszi 35 körül Lewandowski és Harry Kane.
Ha megnézzük a labdarúgók piaci értékeit, és ezt mindig el kell mondani, hogy a piaci értékben az egyik legfontosabb tényező az az életkor. Minél fiatalabb valaki, annál több lehetőség, annál több potenciál van benne, annál több idő van arra, hogy azt a pénzt, amit rákölt a klub, az vissza tudja hozni. 30 év felett már drasztikusan csökken a piaci érték, éppen ezért, mert ez egy nagyon nagy kockázatot jelent egy klub számára, hogy egyrészt meddig tart még a pályafutása, ha tart is a pályafutása, az milyen minőségű, tehát ténylegesen tud-e azon a színvonalon folyamatosan teljesíteni. Nyilván ilyenkor már ugye a sérülésekből is nehezebben regenerálódik egy játékos. Tehát ezért van az, hogy tényleg 30 év felett elég gyorsan elkezd meredeken esni egy játékosnak a piaci értéke, és nyilván ezt mindig a kluboknak is be kell kalkulálni. Nagyon ritka ugye az, hogy 31 néhány éves játékossal például hosszabb távú szerződést kötnek, tehát több évre szóló szerződést kötnek, általában évről évre hosszabbítgatnak, pont azért, mert egyszerűen nem lehet tudni, hogy meddig tart még ez a helyzet. Nyilván ilyenkor egy klub azt gondolom, hogy akkor gondolkodik igazán profi módon, és nyilván ez a top klubokra nyugodtan elmondható, ha nem csak ezeket tartja be, amikről most beszéltem, hogy milyen szerződés köst, stb., hanem mindig van egy B-terve. Tehát arra, hogy ha van egy idősebb játékosom a csapatban, az ő posztján legyen olyan, aki hosszú távon is megoldást jelenthet, mert egész egyszerűen nem tudom azt garantálni, hogy tényleg hosszabb távon is olyan teljesítményt tud majd nyújtani az a futballista.
Bár a Liverpool nagyon simán nyerte meg az angol Premier League-et ebben a szezonban, azért voltak izgalmak bőven a bajnokságban, nagy csata volt a Bajnokok Ligája indulást jelentő helyekért, és hát a következő szezonban 6 angol klub lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszában, de azért összességében kevés lehet az igazán elégedett egyesület a legnagyobbak között, mondjuk a top 6, top 7-ben, vagy a Big 6, Big 7-ben, hogyha így mondjuk, a sikerek ellenére, még Liverpoolban sem tökéletesen elégedettek.
Nyilván a futball már csak ilyen, ha nem nyersz meg minden trófeát, akkor mindig van egy kis hiányérzeted.
Senki nem nyert 2.
Így van, így van. De valóban, tehát Liverpoolban sokkal jobban nézett ki ez a szezon az év elején, tehát gyakorlatilag itt január-februárban mindenki azt gondolta, hogy jó, a Premier League nyilván meg lesz, de amellett azért a Ligakupa az meg lesz, a Bajnokok Ligája, ha nem is lesz, mert nyilván az a legkiszámíthatatlanabb, de ott is azért sokáig el tud menni a klub, és meghatározó tud lenni. Tehát ehhez képest mondhatjuk azt persze, hogy csalódás, hogy csak a Premier League lett meg, de hát ilyen a futball. Itt inkább azt gondolom, hogy a nagy csalódás az inkább az a három csapat, a Manchester City, a Manchester United és a Tottenham, akik a bajnokságban sokkal-sokkal gyengébben teljesítettek, mint ahogy arra előzetesen számítani lehetett. Ugye itt a Tottenhamnek valamiféle vigaszt nyújt az nyilván, hogy az Európa Ligát megnyerte. Zárójelben mondom, előbb nyert a Tottenham nemzetközi kupát, mint Harry Kane, aki azért jött el onnan, hogy trófeákat nyerjen. zárójel bezárva, de ettől még azt gondolom, hogy nagyon komoly elemzést igényel az, hogy miért alakult így a Tottenhamnek is az idénye, és azt azért tegyük hozzá, hogy ugye itt nyilván Postecoglou, a Tottenham edzője mondott olyanokat, hát teljesen máshogy játszottunk az Európa Ligában, az volt az igazi arcunk, bla bla bla. Tehát ezt nyugodtan mondhatjuk a szokásos ilyen edzői handabandának, már elnézést kérek.
Rengeteg veresége volt a Tottenhamnek a Premier League-ben, szinte elfogadhatatlan egy ilyen szintű klubtól.
Hát ugye voltak ilyen kimutatások, hogy a Paris Saint-Germain több Premier League csapatot vert meg a tavaszi szezon egy bizonyos pontján, mint a Tottenham. Egész egyszerűen azért, mert folyamatosan angol csapatokkal találkozott a Bajnokok Ligájában. Tehát azt azért látni kell, hogy az angol futball gazdaságilag olyan szinten dominálja Európát, hogy az Európa Ligában még egy angol középcsapat is egyértelmű győzelmi esélyekkel indul. Bármelyik. Tehát bármelyik angol csapat kerül oda az Európa Ligába, az egyértelműen esélyes, és ezt láttuk most, hogy két középcsapat, mert hát a Manchester
United... gyenge középcsapat.
Két gyenge középcsapat, a Manchester United és a Tottenham az idei szezon alapján. Ők jutottak be a döntőbe. Még egyszer mondom, ez nem azért volt, mert ott annyival jobban játszottak, hanem azért, mert ott annyival gyengébb ellenfelek jöttek szembe.
És ugye a Chelsea konferencia liga sikerével is elkönyvelhetett még egy kisebb sikert a Premier League, de azért tegyük hozzá, hogy a konferencia liga az két szinttel van a BL alatt, és gyakorlatilag majdnem minden mutatóban elhanyagolható, bevételben is, noha például azért az nem mindegy, hogy egy konferencia liga meccsre hány jegyet adnak el, és megtelik-e a stadion.
Így van, tulajdonképpen amit most a Tottenhamre elmondtunk az Európa Liga kapcsán, ez a Chelsea-re hatványozottabban igaz, hiszen a Chelsea azért jóval komolyabb játékerőt nyújtott a szezon során, a Konferencia Liga az pedig még az Európa Ligánál is gyengébb. Emlékszem, hogy már a szezon legelején a Chelsea-nek valami elképesztő alacsony otca volt a fogadóirodáknál arra, hogy megnyeri, és ezt abszolút be is tartotta. Igazából a Chelsea Konferencia Liga győzelmében nem is az a nagy dolog, hogy megnyerték, mert az tényleg egyértelmű volt, hanem amilyen simán, és amilyen játékos állománnyal, mert gyakorlatilag mintha két külön csapattal játszottak volna a Premier League-ben, meg a Konferencia Ligában, úgy a végén nyilván a döntőre visszahozták az első számú csapatot, de azért folyamatosan a Konferencia Ligában olyan emberek játszottak, és meghatározó módon, és vitték a hátukon a csapatot, akiknek Premier League meccsük se volt szinte az egész szezonban. Egyszerűen ezt tudta nyilván a Chelsea tenni a bő játékos keret miatt, és hát ezzel egy kicsit mondhatjuk azt, hogy még jobban beáraszta a Konferencia Ligát, hogy még ilyen csapattal is így tudott nyerni. Félreértés ne essék, ez nem azt mutatja, hogy a Konferencia Liga egy értelmetlen uli-buli liga lenne, hanem egész egyszerűen azt, amit az előbb mondtam, hogy az angol futball az milyen szinten dominálja gazdaságilag az európai labdarúgást, hogy a két alacsonyabb versenysorozatban, tehát az Európa Ligában és a Konferencia Ligában egy-egy angol csapatnak ilyen esélyei, lehetőségei vannak. Konferencia Ligát eddig csak Angliában nyert meg több csapat, ugye a West Ham United ugyanígy nyert korábban, ez is ezt mutatja. Ugye a Bajnokok Ligája az, ahol már olyan top csapatok érkeznek, elsősorban ugye a többi top ligából, tehát Spanyolországból, Németországból, Olaszországból, Franciaországból, akik gazdaságilag is fel tudják venni az angol csapatokkal a versenyt, és emiatt van az, hogy ott meg nyilván nem tudnak ilyen szinten dominálni az angolok.
A magyar futball szempontjából milyen szezon volt a 2024-25-ös?
Nyilván itt ugye, amikor a magyar futball szempontjából értékelünk, akkor mindig három dolgot kell figyelembe venni, hogyan szerepelt a válogatott, hogyan szerepeltek a magyar csapatok a nemzetközi kupaporondon, és a magyar NB1-ben milyen történések voltak, úgyhogy ezt szerintem ezen a hármon nyugodtan menjünk végig. A válogatottnak nem ez volt a legjobb szezonja, azt gondolom ezt nyugodtan mondhatjuk. Egy kicsit az elmúlt évek sikerei után szembe jött a realitás. Minden eredmény, ami itt volt válogatott szinten, az reálisnak mondható, tehát abszolút nem teljesített alul a válogatott, csak az elmúlt évek bravúrjai után volt ez talán kellemetlen meglepetés sokaknak, de ebből a szempontból azt gondolom, hogy kudarcnak egyáltalán nem mondható. A nemzetközi kupaporondon a Ferencváros az nagyjából ugyanígy a saját realitásainak megfelelően szerepelt. Tehát az, hogy az Európa Ligában eljusson a főtáblára, az a Ferencvárostól egyértelműen a jelenlegi realitás, és az is, hogy ott versenyben legyen a továbbjutásért, ez is megvolt. Kis hiányérzetünk szerintem lehet a Plzen elleni playoff szereplés miatt, ezt azért talán jobban meg lehetett volna oldani, de még egyszer mondom, összességében ez egy reális szereplésnek tekinthető. Ami a nemzetközi kupában érdekes, hogy végre eljutottunk oda, hogy a konferencia ligában két magyar csapat is ott volt a főtábla előtti playoffban, ugye a Paks és a Puskás. A Puskás ráadásul ugye csak 11-esekkel esett ki a Fiorentina ellen. Ez az előző évekhez képest mindenképpen sikernek és előrelépésnek tekinthető. Azért hangsúlyozom, hogy az előző évekhez képest, mert ez kéne, hogy legyen a normális. Tehát a magyar labdarúgásnak az anyagi szervezeti háttere alapján az kéne, hogy legyen az általános eredményessége, hogy majdnem minden csapatunk eljut a playoffig a konferencia ligában, és azért minden évben legalább egy csapat ott van a főtáblán, és amellett, hogy a Ferencváros az Európa Ligában szerepel, akár szerencsés esetben a Bajnokok Ligájában. Tehát nagyjából ez kéne, hogy legyen az alapbeállítás, innen kéne indulni, és akkor lehetne emelni a tétet, hogy ne csak egy csapatunk legyen a konferencia ligában, hanem kettő. És akkor így akkor ez már egy fejlődés lenne. Ettől még messze vagyunk. Ez a szezon ez mutatott egy halvány esélyt, hogy talán sikerül ezeket a lépéseket megtenni. Tehát most mondhatunk ilyen példákat, túl azon, hogy a Ferencvárost is egy cseh csapat verte ki, két lengyel csapat volt, ha jól emlékszem, ott még a 8 között is a konferencia ligában. Tehát azért itt a környékünkön bőven vannak olyan csapatok, akik meg tudják ezt ugrani. Láttuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában ugye szinte minden környező országból volt csapat, tehát akár Slovan Bratislava, akár Dinamo Zagreb, és így tovább. Más kérdés, hogy persze nem is jutottak tovább, ez a reális, de ilyen szempontból azért ez a szezon ez most megmutatta, hogy mit érhetne el a magyar futball, és a magyar kluboknak hol kellene szerepelni ahhoz, hogy ez a szereplés ez reálisnak és sikeresnek legyen nevezhető. Én nagyon remélem, hogy ez minden magyar klub számára, nemzetközi kupára készülő klubok számára egy inspirációt ad, hogy igenis meg kell tudni ezt csinálni, mert még egyszer mondom, a magyar futball anyagi szervezeti háttere alapján nekünk a Ferencvároson kívül még legalább egy-két csapatunknak mindig ott kellene lenni valamelyik főtáblán, nyilván ez logikusan a konferencia liga főtábla.
Óriási probléma lett volna, hogyha nem a Fradi nyeri a bajnokságot? Ugye többen azért felvetették például Bognár György, a Paks vezetőedzője is, hogy a magyar futball szempontjából az oké, hogy a Paks megnyeri a magyar kupát, de azért a Bajnokok Ligája selejtezőjében mégiscsak a Fradinak kell indulnia.
Ez valóban így van, nyilván a Ferencvárosnak van erre a legnagyobb esélye, és ahhoz, hogy mondjuk az Európa Liga főtáblára eljusson, ahhoz nagyon nagy előny, hogyha a Bajnokok Ligája selejtezőben indul, és nem az Európa Liga selejtezőben, ha mondjuk a bajnokság helyett a kupát nyerte volna meg, pláne, hogyha nem konferencia liga selejtezőben, ahol ugye akkor lett volna, hogyha egyiket se nyeri meg. Nyilván, ha a Fradi elindulna a konferencia liga selejtezőben, szinte biztosan eljutna a főtáblára is, de az ferencvárosi szinten kevés. Tehát igen, azt gondolom, hogy a magyar futballnak valóban azt tesz jót, hogyha a legerősebb csapatunk, a legjobb, mondjuk úgy, hogy a pole pozícióból indul a nemzetközi kupákat tekintve. Ugye most úgy tűnik, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtező köreiben mindenhol kiemelt lesz. Ez azért nagy segítség lehet, tehát akár tényleg a Bajnokok Ligája főtáblára jutás is reális eredmény lehet. Legyen így. Még egyszer mondom, az Európa Liga főtábla az a reális elvárás a Ferencvárostól, tehát minden attól lejjebb, ami van, az egyértelműen kudarc, és attól feljebb meg nyilván már csak a Bajnokok Ligája főtábla van. Az sikernek mondható, erre most van reális esély.
Meddig építkezhet a Fradi? Tehát egy budapesti, mondhatjuk azt, hogy regionális csapatnak, regionális nagy csapatnak, vagy közép-kelet-európai szinten egy folyamatosan építkező csapatnak hol lehet a felső határ a következő években?
Nagyjából az, amit az idei szezonban a Bajnokok Ligájában láttunk, hogy tényleg ott voltak a környező országok csapatai, tehát itt a már említett Slovan Dinamo és a többiek, az lehet igazából a Fradinak a maximuma, hogy rendszeresen eljut a Bajnokok Ligája főtáblájára, és vége. Tehát ezt azért be kell látni, hogy magyar szinten ennél többet elérni nem lehet. Tehát az, hogy a Bajnokok Ligájában nyilván ebbe akár beleférhet az is, hogy rendszeresen eljut, és akkor egy-egy szezonban akár még a playoffig is eljut, akár még a playoffból tovább jut, de ezek már ugye nagyon-nagyon extrák, szerencsés sorsolás, stb. Tehát ami reálisan elvárható, a reális elvárásnak a maximuma az az, hogy ott legyen a Bajnokok Ligája főtábláján, akár úgy, hogy 0 ponttal kiesik, de ott van a Bajnokok Ligája főtábláján. Ennél több igazából a magyar gazdasági háttérrel és a magyar futballgazdaság által nyújtott háttérrel nem reális, de ugyanezt látjuk a környező országoknál is, tehát itt most mondtam, hogy lengyeleknek volt a konferencialigában két csapatuk, ugye ott az egyen- és kieséses szakaszban, nyilván a Bajnokok Ligájában nem, tehát az nem véletlen, hogy a Bajnokok Ligájában tényleg azt láttuk, hogy az első 24, aki ugye vagy tovább jutott, vagy playoffot játszott, az utána a következő csapatok legnagyobb része az kelet-európai csapat volt. Ez a reális, tehát erre semmelyik környező ország nem kép, környező ország bajnokcsapata nem képes, hogy a BL-ben is meghatározó legyen, és az egyenes kieséses szakaszban szerepeljen. Régen volt ilyen, ennek vége, tehát ezzel mindenki számoljon le, és azt gondolom, hogy azért tényleg a környező országok példái nagyon jól mutatják azt, hogy a Ferencváros számára mi az, ami elérhető.
A nemzetközi futball üzlet az még mindig vonzó, bár ugye elsősorban arab vagy amerikai tulajdonosok irányítják azokat a klubokat, amelyek akár a Premier League-ben vitézkednek, és hát mondhatunk néhány további példát is más országok top csapatai közül. A közép-kelet-európai szintre mennyire gyűrűzhet be ez a hatás, vagy lehet-e olyan, hogy mondjuk egy tulajdonos azt mondja, hogy egy térségbeli csapatban, egy térségbeli nagy csapatban, regionális nagy csapatban lát fantáziát, begyűrűzhet-e ez a fajta érdeklődés ide?
Akár igen, láttunk azért erre példákat Magyarországon is, más hozzánk hasonló országban is. Ami viszont a magyar bajnokság esetében ugye nagyon meghatározó, hogy itt egyértelműen kimondható, hogy nem piaci alapon szerzik a csapatok a bevételek legnagyobb részét. Ugye nagy részét olyan politikai kapcsolatok révén, amit ugye a tulajdonosok, csapatvezetők meghatározó gazdasági és politikai kapcsolatai váltanak ki. Ez azt jelenti, hogy ők sokkal jobb helyzetben vannak, mint egy külföldi tulajdonos, mert a magyar piacon így lehet a legjobban bevételeket szerezni. Ennek a következménye az, amit az elmúlt években láttunk, hogy az a néhány külföldi tulajdonos, aki még jelen volt a magyar labdarúgásban, az szép lassan kivonult, és gyakorlatilag most már ugye eltűntek a magyar futballból, ugye az Újpest volt az utolsó ilyen csapat. Ez pont azért történik, mert egész egyszerűen egy olyan magyar tulajdonos, akinek megfelelő politikai gazdasági kapcsolatai vannak, az sokkal jobb helyzetben van ahhoz, hogy megfelelő bevételeket tudjon szerezni. Tehát ez a magyar sajátosság, ez igazából nem teszi lehetővé azt, hogy külföldi tulajdonosok ilyen szinten teret nyerjenek a magyar bajnokságból. Ugye Debrecenben van még külföldi tulajdonos, de ott nyilván nagyon szoros együttműködésben a várossal és a helyi politikai vezetéssel. Tehát akkor tud egy külföldi tulajdonos itt érvényesülni, ha tud olyan megfelelő politikai gazdasági kapcsolatokra szert tenni. Tehát ez azt jelenti, hogy arra ne számítsunk, hogy Magyarországon ilyen befektetők jönnek, és most nem csak arab, vagy kínai, vagy bármilyen, de akár nyugat-európai befektetők, mint amilyenek voltak itt korábban több csapatnál is, egész egyszerűen azért, mert ami helyzetünk egészen speciális ebből a szempontból.
Van arra esély, hogy azért valaki mondjuk akár külföldről, akár belföldről nagyobb eséllyel felkaroljon olyan csapatokat, amelyek patinás együttesek, de most éppen vagy kiestek az NB1-ből, vagy pedig még nem jutottak vissza?
Újpest. Ott pontosan ez történik, ugye a MOL lett az Újpest tulajdonosa, és nyilván egy olyan csapatról beszélünk, amelyik ugye az elmúlt években azért az elvárásokhoz képest, most a szurkolói elvárásokra gondolok, folyamatosan alul teljesített.
De nem esett ki.
De nem esett ki, igen. Tehát ilyen értelemben azért a gazdasági teljesítményének megfelelt az a szereplés, de nyilván egy Újpesttől nem azt várják a szurkolók, hogy középcsapat legyen, vagy éppen a kiesés ellen harcoljon. Az most egy nagy kérdés, hogy például Fehérváron mi fog történni. Ugye a Fehérvár kiesett az NB1-ből, nyugodtan, annak ellenére nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legprofibban felépített magyar labdarúgó klubról van szó. Tehát azt gondolom, hogy a szervezet az nagyon jól ki van ahhoz alakítva, hogy jöjjön egy új tulajdonos, mert hát ugye a hírek alapján azt valószínűsíthetjük, hogy Garancs István eddigi tulajdonos ezt már nem akarja felvállalni. Tehát, hogy jöjjön egy olyan új tulajdonos, aki megfelelő tőkével talpra állítja a klubot, és akár eljutatja ugyanoda, ahol néhány évvel ezelőtt volt. Ennek azért mondom, látok le realitását, mert a körülmények, az infrastruktúra, a szervezeti működés az ehhez mind adott. Nyilván ez a Garancsi korszak öröksége is. Ugyanakkor itt is azt meg kell jegyezni, hogy az elmúlt időszakban, tehát Garancs István tulajdonosi időszaka alatt a Fehérvár, mondhatjuk azt, hogy szintén folyamatosan alul teljesített. Tehát amikor mondjuk a 2010-es évek elején zsinórban nyerhette volna a bajnokságokat a gazdasági helyzete alapján, akkor idézőjelben csak két bajnoki címet tudott szerezni. Amikor a Ferencváros elkezdett felemelkedni, akkor bőven benne volt az esély, hogy tudják velük tartani a lépést, és két ilyen kiemelkedő klubja lesz a magyar futballnak, mint mondjuk Skóciában a Celtic meg a Rangers. Nem így lett, tehát egy-két év után gyakorlatilag kifulladt a Fehérvár, és nem tudott már a Ferencváros nyomában maradni. Amikor pedig ugye a MOL távozott, akkor még nagyobb visszaesés következett be. Tehát azért nyilván nagyon sok mindent rendbe kell tenni, de a potenciál az azt gondolom, hogy Fehérváron bőven megvan ahhoz, hogy egy új tulajdonossal nagyon gyorsan visszakerüljön, és az NB1-ben is sikeres legyen.
Nagyon sokan szurkolnak a Liverpoolnak a magyar futball szurkolók közül, és nem feltétlen azért, mert a korábbi években is így tettek, bár nyilván sok Liverpool szurkoló volt azelőtt is, hogy Szoboszlai Dominik oda szerződött volna. De Szoboszlai Dominik mostani szezonja hogyan tekinthető, mennyit tudott növelni a presztízsén, a piaci értékén?
Egyértelmű, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon sikeres szezon volt Szoboszlai számára. Sportszakmailag nyilvánvalóan, hiszen ugye az első Premier League győztes lett, de azt gondolom, hogy egyébként az ő piaci értékét, elismertségét, imázsát, brandjét is meghatározza, és meghatározta ez a szezon. Tehát az, hogy tényleg egy új edzőnél egy ilyen szezonban így tudott teljesíteni, nyilván ez nem azt jelenti, hogy most hirtelen megújik a piaci értéke, hanem az, hogy tudta azt stabilizálni, amit ő jelent, amit ő ér. Tehát az, amekkora összegért megvette a Liverpool, az gyakorlatilag mostanra már egyértelmű bizonyítást nyert, hogy ez reális összeg volt, és ilyen értelemben ez azért nagyon komoly kreditet jelent neki, mondjuk így. Tehát ugye, ha az idei szezon nem sikerült volna jól a számára, akkor azért nagyon könnyen még előjöhetett volna egy negatív spirál. Most már azt gondolom, hogy olyan kredit van mögötte, hogy mind piaci értékben, mind szakmai megbecsültségben, akár még egy negatív időszakot is sokkal jobban át tud vészelni.
Tegyük hozzá, hogy szakmailag az nagy előnye, hogy sok oldalú, tehát a középpálya több posztján is bevethető, ahogy be is vetette gyakorlatilag mindkét menedzsere.
Ez így van, és erre valószínűleg most még inkább szüksége lehet, hogyha Florian Wirtz a Liverpoolhoz igazol, de ezt láttuk azt mi magyarok is, tehát akár a válogatottban is, hogy tényleg azért többféle játékot is tud ő játszani, és nyilván ez megint egy értéknövelő tényező, és amit mindig elmondunk, és amit a beszélgetés elején is elmondtuk, az életkora az rendkívül meghatározó, hogy ilyen fiatalon tud ilyen szinten teljesíteni. Ez a piaci értékét jelentősen növeli, azért, mert még mindig azért egy 10 év nagyjából vissza van a pályafutásából, tehát ez azt jelenti, hogy egy klub számára nagyon komoly idő áll még előtte, hogy a befektetett értékét visszadolgozza.
Az angol bajnokságban Kerkez Milos szezonját is nagyra értékelik, senki nem játszott többet a Bournemouthban, a Premier League-ben senkinek nincs magasabb játékperce a 2024-25-ös szezonról. Nyilván egy balhátvéd nem feltétlenül a legfontosabb tagja a csapatnak, de hát mi sem bizonyítja azt, hogy Kerkez Milosnak milyen szezonja volt, mint hogy sajtóhírek szerint nagyon könnyen felfelé léphet, és akár Szoboszlai Dominik csapattársa lesz néhány héten belül.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy jelen pillanatban Szoboszlai mögött, lassan mellett Kerkez Milos a magyar futball legnagyobb értéke. Ez a szezon ez egészen fantasztikus volt a számára, és azt gondolom, hogy teljesen reális az, hogy előrelépjem, tehát egy komolyabb csapatban kapjon szerepet.
21 éves, tegyük hozzá.
És éppen ezzel akartam folytatni, hogy még fiatalabb, mint Szoboszlai, tehát ő benne aztán pláne óriási potenciál van, ez nyilván a piaci értékére és nagyon komoly hatással van. Gyakorlatilag biztosak lehetünk abban, hogy ő nagyon rövid időn belül, ha nem most, bár valószínűleg egyébként most, de ha nem most, akkor is később biztos, hogy magasabb szinten is fog játszani. Ami ugye vele kapcsolatban érdekes, hogy éppen a válogatottban nem tudta ebben a szezonban ezt a meghatározó szerepet betölteni. Nyilván itt ugye sérülésekkel kapcsolatban voltak pehes dolgok is, de nagyon gyakran azt láttuk, hogy ez egy dilemma, hogy ugye Nagy Zsolt vagy ő játszon a baloldali szárnyvédő posztján. És ez, ha megnézzük azt, hogy ő a Premier League-ben milyen teljesítmény nyújt, ez olyan egészen furcsa szituáció, de ez is jól mutatja azt, hogy milyen sport a futball, hogy itt mennyi mindent számít az, hogy milyen csapatban, milyen körülmények között, milyen taktikával, hogyan játszik valaki. Nagyon nehéz egy az egyben beemelni valakit az egyik csapatból a másik csapatba, és ez egyébként, ha most már arról beszélünk, hogy például ki hogyan tud tovább lépni, tovább igazolni, ez például mindig a tovább lépések esetében is ugye egy nagyon komoly kérdés, és ezt kell megvizsgálnia például egy vásárlóklubnak, hogy az ő profilja, amiben kiemelkedően tudott teljesíteni egy Bornobuszban, azt tudja hozni az én csapatomban, megvan ehhez a profilja, a két klubnak a profilja mennyire egyező, és így tovább. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, ezt csak azért is mondom, mert tehát ilyen szakmai dolgok is ugye nagyon erősen befolyásolják nyilván azt, hogy tovább tud-e lépni valaki. Nagyon gyakori az, hogy egy játékos egyébként nagyon jó teljesítmény nyújt, csak a többi klub meg azt látja, hogy egyszerűen nem illik bele az ő játékrendszerükbe. Aztán persze van olyan, hogy ezzel nem foglalkoznak, tehát most, ha már itt a Real Madridról beszéltünk korábban, ugye ez egy nagy kérdés, hogy Kylian Mbappé az ténylegesen előrébb vitte a Real Madridot, vagy sem. Tudom, hogy ez furcsa dolog azok után, hogy spanyol gólkirály lett, és nagy valószínűséggel aranycipős, de nagy kérdés, hogy az ő szerepe taktikailag az tényleg előre vitte a Real Madridot. Tehát itt azért nagyon sok kérdés felmerül, ezt mondom, csak azért kell figyelembe venni, mert egy átigazolásnál ott nem feltétlenül csak az számít, hogy na, ha valaki jól játszott, akkor biztos, hogy megkapja az esélyt magasabb szinten is.
A magyar futballistákra összességében, piaci értékükre, eladhatóságukra lehet-e plusz hatása annak a nyomatéknak, hogy mondjuk Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egy klubban szerepel az angol bajnoki címvédőben a következő idényben, ha tényleg így lesz?
Az biztos, hogy az a hatás, amit most látunk, hogy önmagában már van az, hogy a Premier League-ben két ilyen meghatározó játékosunk, ami óriási előrelépés az elmúlt évekhez képest. Ez nyilván még jobban felerősödne, hogyha ők egy csapatban játszanának, nem csak azért, mert akkor Kerkez is top csapatban lenne, hanem nyilván, mert akkor mondjuk egy bajnok ünneplésnél két emberen lenne magyar zászló, ahogy ugye azt láttuk Szoboszlain.
Neked több említés a sajtóban,
persze,
gondolom.
Persze.
Mes tudósításokban.
Gyakorlatilag az imázsépítés, mert mondhatjuk azt, hogy ők ugye a nagykövetei a magyar futballnak, ők a magyar futball imázsát építik, és ez kihat arra, hogy jobban megbíznak-e a játékos ügynökök és a csapatok egy magyar futballistában, akit le akarnak igazolni, tehát mondjuk akár magasabb árat is hajlandóak fizetni érte, hajlandóak egyáltalán fizetni érte, magasabb szintre is hajlandóak-e vinni magyar futballistát. kultúrát, és így tovább, és így tovább. Ezeket elképesztő módon meghatározza az, hogyha vannak ilyen játékosok a top bajnokságokban. Tehát ilyen szempontból igen, hogyha egy top csapatban, és főleg, hogyha pont a Liverpoolban, tehát Szoboszlaival együtt tudna játszani Kerkez, az még nagyobb ilyen hatást tudna gyakorolni.
Csak röviden, a német Bundesligában ugye a Lipcsében két magyar játékos, és az utolsó meccsekre magyar vezetőedző volt. Willy Orbán persze a hajrára megsérült, és már nem játszhatott olyan fontos szerepet, de egyébként mindő, mind Gulácsi Péter a szezon legjobbjai közé tartozott. Vannak olyan portálok, vannak olyan statisztikával foglalkozó oldalak, ahol az egyikük vagy mindketten ott vannak az álom csapatban. Mit hozott a magyaroknak? Ez a Lipcse szempontjából egyébként nem túl sikeres, de egyénileg jó teljesítménnyel zárt szezon.
Igen, ez egy kicsit furcsa helyzet, hogy a Lipcsének egyébként hát most már hosszú-hosszú évek óta az egyik legrosszabb szezonja, tehát akár a bajnokok ligájában, akár a Bundesligában tényleg bőven-bőven várakozás alatt szerepeltek.
De nem a magyarok miatt
ezúttal. De nyilván ugye ez nagyon furcsa, hogy emellett viszont Gulácsi és Orbán viszont egyénileg ilyen teljesítményt tudott nyújtani. Nyilván ez azt gondolom, hogy azért olyan nagy vigaszt számukra sem jelent. Azt viszont nyugodtan mondhatjuk, hogy ők tényleg megmutatták azt, hogy ennyi idősen is, mert ugye Szoboszlai és Kerkezzel ellentétben ugye pont két idősebb játékosról van szó, tehát ennyi idősen is nagyon komoly szerepet tudnak játszani. Nyilván ugye náluk az, hogy feljebb lépjenek, az már éppen az életkoruk miatt nem reális, viszont az, hogy akár még tényleg évekig ezen a szinten játszhassanak, és ilyen értelemben stabil maradjon a piaci értékük, ez teljesen reális lehet. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a szezonnal ők kvázi megalapozták azt, hogy akár még évekig a Bundesligában, lehet, hogy nem a Lipcsében, de mindenképpen ilyen szinten tudjanak futballozni.
Különleges ez a nyár, hiszen az amerikaiak egy klubvilágbajnoksággal vezetik fel a jövő évi normál világbajnokságot, és egy hónapon keresztül a világ legjobb klubjai közül jó néhányan szerepelnek majd. Nyilván ez fejtörés is, de azért lehetőség is. Ön mit vár ettől a klub VB-től, amely most először lesz így 32 csapatos?
Hát nagyon-nagyon furcsa versenysorozat lesz ez. Azt gondolom, hogy sportszakmailag nagyon-nagyon érdekes, mert egyébként nem látunk olyat, hogy a különböző kontinensek vezető klubcsapatai komoly szervezett körülmények között találkozzanak. Ugye az eddigi 7 csapatos klubvilágbajnokság az egyértelműen nem volt ilyen. Tehát ebből a szempontból mondhatnánk azt, hogy tényleg ez egy hihetetlenül izgalmas torna, de hát tudjuk azt, hogy azért a legtöbb csapat a háta közepére sem kívánja ezt az eseményt, főleg az európaiak, tehát egy hosszú fárasztó szezon után kell még úgy újra pályára lépniük, hogy ugye páratlan év van, tehát nem arról van szó, hogy Európa-bajnokság, világbajnokság, teljesen más plusz emocionális tartalommal, hanem tényleg, mintha a bajnokok ligáját folytatnák. Őszintén szóval én nem lennék meglepve, hogyha az európai csapatok látványosan alacsony motivációval játszanának ezen a klubvilágbajnokságon. Én még azt is megkockáztatom, hogy könnyen lehet, hogy nem európai csapat fog nyerni, hanem mondjuk valamelyik brazil csapat, éppen azért, mert az európaiak egész egyszerűen, még ha akarnák se, tudnák igazán oda tenni magukat. Nyilván könnyen lehet természetesen, hogy rám cáfolnak, hiszen azért olyan mély kerete van ezeknek a top csapatoknak, hogy azért bőven tudnak úgy forgatni, hogy a többi földrész csapat ellen sikeresek legyenek, de arra azért mindenki készüljön fel, hogy bőven lesznek olyan mérkőzések ezen a klubvilágbajnokságon, amelyek inkább a nyári felkészülési edzőmérkőzéseknek a hangulatát fogja idézni így a játékosok hozzáállásával kapcsolatban.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Önök az elmúlt szűk egy órában Szabados Gábor sportközgazdást hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.